legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben a vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok meg az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták, ez szóba áll a bűnösökkel, és együtt étkezik velük. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Ha közületek valakinek 100 juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a 99-et, és nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi. Hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik, örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhomat. Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtért bűnösön, mint 99 igazon, akinek nincsen szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyűjt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja a barátnőit, meg a szomszéd asszonyokat, és azt mondja, örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat. Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek. Majd így folytatta. Egy embernek 2 fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rámeső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, és ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt, és így szólt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Fölkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Elébe sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hiszen fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte. Ám ő szemére vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. Te meg nékem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most meg, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút, vágtál el neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. Most úgy illet, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt, elveszett, és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, szokatlanul hosszú a mai szentmise evangéliuma, és ugye milyen szép, hogy ezt a három azonos témájú történetet mégis elmondja nekünk, fölidézi előttünk, amelyiknek mind ugyanaz a tartalma, csak három különböző, mondjuk hát hangszerelésben vagy előadásban halljuk ezt a tartalmat. Mintha egy zeneművet hallanánk, amelyiknek a nagy motivuma három különböző változatban felzendül előttünk. Milyen szép, hogy mikor Jézus a bűnösökről beszél, akkor már abban mentséget keres számukra, hogy olyan különös módon mihez hasonlítja őket. Először azt mondja, hogy elvész egy bárány, elvész egy juh. Hát egy juhot nem lehet túlságosan felelősségre vonni azért, hogy valahol elmaradt. Ez nem egy gonosz juh, aki hát minden elégedetlen és mindenfelé csatangol, mert kíváncsi, mert ide-oda témfereg, hanem hát a többiekkel bandukolt, kicsit talán lassúbb volt, mint a többiek lemaradt, nem tudja, hogy merre mentek, hát egyszer csak magára maradt. Ő se érezte jól magát az egyedül valóságban. És aztán ugye milyen jó, hogy a gazda vagy a pásztor nem mondja azt, hogy mégiscsak megvan a 99, inkább vigyázok ezekre jobban, jobb szemmel, hogy már másikat el ne veszítsek, elmegy és megkeresi. Egy kicsit abszurd is ez, mert sokszor szoktam ezt mondani, hogy egy tanár mondjuk egy kiránduláson, hogyha így járunk így azért kiránduláson, azért is megyünk ketten esetleg tanárok, hogy jobban vigyázunk a ránk bízott gyerekekre, de bizony előfordul, hogy valaki elvész. Hát akkor nem tudunk mit csinálni. A vonat indul, ez történik, az történik, tovább kell menni, és majd csak előkerül az a kölyök, és vagy a rendőrök megtalálják, vagy valaki más, próbálunk táviratozni, ezt csináljuk, azt csináljuk, hát akkor valahogy majd csak előkerül. De Jézus ezt a képtelen képet mondja, hogy a pásztor otthagyja a 99 juhot, elindul az elveszett után, és addig keresi, míg a vállára nem tudja venni, és haza nem viszi. Hát biztos, hogy nem szidja le, meg nem veri meg, mert a jó azért jó, hogy ne legyen esze arra, hogy vigyázzon magára, és hát most megvan, és az a fontos. Örülünk, hogy megtaláltuk. És milyen szép, hogy az Isten a bűnöst valami ilyenhöz hasonlítja, mintha nem is volna igazán felelős az ember azért, hogy vétkezett. Eltévedt tulajdonképpen, és az Isten megkeres minket, elénk jön bűnösökért, és nem szid, nem keményen büntet, vagy felelősségre von, megró, hanem a vállára vesz, és hazavisz. Milyen jó így látni ezt, és milyen jó volna, ha mi is tudnánk ránk bízott embereket így látni, és ha már nem tudok utána menni, de legalább, ha tényleg visszatér, vagy meg, akkor ne haraggal fogadjam, hanem megbocsátással, szeretettel. Örülök, hogy megvagy. Az a fontos, ne is beszéljünk arról, hogy mennyire aggódtam érted. Ne is beszéljünk arról, hogy mi minden keserűség élt bennem. Az a fontos, hogy itt vagy. És újra örülni tudunk egymásnak. Hasonló, vagy még megbocsátóbb a másik rövid példázat, az asszonyról, aki nem a bárányait őrizgette, hanem a drachmáit féltette, amik ilyen pénzdarabok, és valahol rejtegette őket, de hogy nem, hát biztos vaksi volt már ez az asszony, az egyik drachmája elgúlt. És akkor nem örült annak, hogy 9 még mindig megmaradt, és az zsugorgatta volna tovább, hanem kereste ezt az elveszett Rahmát, eszeveszette mindent, kisöpört a szobájába, végén megtalálta, és még a szomszéd asszonyokat is összehívta, hogy öljetek velem, mert megvan az elveszett drachmám. Hát egy drachmára végképp nem lehet haragudni. A birkára még igen, esetleg rá lehet csapni egyet a hátára, hogy vigyázz magadra máskor, ne hülyéskedj és ne tekeregj. De a drachmát nem lehet megverni, hát a drachma nem tehet arról, hogy elgurult. Elgurult, és most megvan, és örülünk neki, és elfelejtjük azt is, hogy mennyit bánkodtunk, keseregtünk miatta, megvan, és hála Istennek, újra, újra odarakhatjuk a többi közé. A legcsodálatosabb és leggazdagabb történetben azonban nem birkáról, nem drachmáról van szó, hanem egy fiúról, emberről, akit szeret az apja. És milyen érdekes viszony van e között az apa és a fiú között. És már nem 99 közül, vagy 100 közül vészel egy, hanem két fia van csak. És nem is 10, mint az asszonynak 10 drachmája volt. Két fia van. És a kettő közül az egyik egyszer csak mi ütött belé? Hát előáll ezzel, hogy add ki az örökségemet. Nem tudjuk pontosan, hogy mi játszódik le ebben a fiúban. Nem tudjuk pontosan, hogy mire gondolt az apa. Ezek nem nagyon bőbeszédű emberek. Ugye mit gondolhat a fiú? Talán azt gondolja, hogy lehet, hogy az apám ugye, hát rám mordul, és azt mondja, hogy hát várd meg, amíg meghalok. Hát hogy képzeled? Kiadom az örökségedet. Akkor is el fogok menni. Biztos feltette magába. Üres kézzel is elmegyek. Talán őt is váratlanul érintette, hogy az apja nem kérlelte, meg nem kérdezte, nem is hidegen, hanem megrendülten, fájó szívvel, szeretettel, azt mondta, hogy tessék, hát ha el akarsz menni, hát elképesztő, eredj. Nem erőlködik ez az apa, mintha nem volna ereje hozzá, mintha annyira szíven ütné ez, hogy ez az én fiam, hát annyira szeretem, azt hittem, hogy jól érzi magát, egyszer csak előáll az, hogy el akar menni. Hát szóhoz se jutok. Ha anyjuk volna ennek a gyereknek, az az anyja biztos, hát a nyakába borulna, a siratna, azt mondja, hogy majd beszélek, mi bajod van, kisfiam, miért akarsz elmenni? De nincsen, valahogy nincsen anyjuk, ki tudja, mi történt vele. De minden esetre három férfi között játszódik ez a játszma, és az apa, hát ilyen szótlan, szívét szegi a fájdalom, hogy ez a fia nem is vette észre, hogy rosszul érzi magát itthon. Most egyszer csak el akar menni, hát menjen, odaadja neki a vagyonát, vagy a vagyonának a felét. És itt már nem 99, de ott maradt az az egy testvér. Arra nem tudjuk, hogy hogy viselkedik. Majd előkerül akkor, amikor ugye fontos szerepet játszik. Egyelőre meghalljuk, hogy a fiú elment, eltékozolta a vagyonát. Ő is valahogy hát nem tudott ezzel bánni, nem tudott sikert aratni, nem tudott még gazdagabb lenni. Egy darabig élvezte az életet, ami megvásárolható pénzen, öröm, vagy jókedv, vagy helye ujja, és aztán utána elfogyott a pénze, idegen világban, ismeretlenek között, munkába állt, ott se sikerült keresnie igazán, a disznók vájújából irigyelte volna el az ennivalót, nem kapott. És akkor milyen érdekes, nem is az jut eszébe, hogy majd megbocsát nekem az apám, hanem visszamegyek, mert otthon megbecsülnek, csak megbecsülnek, még a szolgáknak is van mit enniük. Hát nem azért megyek vissza, hogy újra fiának fogadjon, de hogy a szolgák között adjon tisztességes megélhetést, és akkor milyen boldog leszek, hogy ha nem fiúként, de egy becsületes házban szolgaként élhetek, és nem idegenben és ellenséges világban csellengek és hányódom, vetődöm, és hazamegy. És akkor az apja ugye nem a kutyákat uszítja rá, és nem azt mondja, hogy fiam, hát ha már itt elmentél, akkor már nincs mit itt keresned, hanem a nyakába borul, és megbocsát neki, és hozatja a gyűrűt, és megöleti a hízlaltborjút, és kérem szépen, ugye lakomát ülnek, mert elveszett, de megkerült, meghalt, de föltámadt. És azzal is bonyolódik ez a harmadik történet, a másik kettő mellett látszik, hogy ez milyen érdekes és gazdag, hogy itt ugye a 99 fiúról nem tudjuk, hogy mit szólnak hozzá, hogy a pásztor elmegy és keresi az elveszettet. nem súgnak össze, hogy hát miért nem inkább ránk vigyálsz. És mit keresi az, hogy most, ha elveszed, hagynál békén, mi ránk vigyázunk? Nem. Hát azok juhok, nem törődnek az egészen. A drachmák még kevésbé csördülnek meg, hogy ez az asszony, hát mennyire megbocsát annak az elveszett drachmának. De ez a fiú, ez ember. És ő úgy nem tudja megérteni az apját, nem tudja követni az ő gondolatvilágát. Valahogy talán benne is él az, hogy hát engem is megfosztott a vagyonomtól, vagy ha a fél vagyonát odaadta az apám, akkor most vigyázni kell, hogy a másik feled megmaradjon, enyém legyen, és most visszajön, befogadja, akkor én rövidülök meg vele, és az én rám eső részt, egy része lesz az övé, pedig ő mindent elherdált, akkor az enyémet is elherdálta. És ő nem tud olyan nagy lelkű lenni, mint az apja volt, és kint marad. Hát akkor jobb lett volna nekem is elmenni, vagy mi van? És milyen szép, hogy az apja ő elébe is kimegy. És ugyanúgy olyan kedvesen beszél vele, és azt mondja, hogy hát a testvéredről van szó, és ha én tudok nagy lelkű lenni, te így nagy lelkű te is, elveszed, de megkerült, és ne azt hánytorgassuk, hogy mi is a marhaságot csinál, mekkora veszteséget okozott mind a kettőnknek, hanem annak örüljünk, hogy itt van. És előről kezdhetjük vele újra, valahogy boldogabban, egy tanúsággal gazdagabban élhetjük, alakíthatjuk az életünket. Nem tudjuk, hogy ez a testvér mit csinál, mert mi vagyunk ez a testvér. A példabeszéd azzal kezdődik, hogy a farizeusok meg a írástudók fölhúzzák az orrukat, hogy Jézus szóba áll a bűnösökkel, kedvesen beszél velük. Ők nem érintkeztek olyan emberekkel, akiket bűnösnek kiáltottak ki, és nem törődtek velük, és nem hittek a megtérésükben, hanem megvetéssel elfordultak tőlük. Jézus pedig szóba áll velük. Ezek a farizeusok, ezek az írástudók magukra ismerhetnek ebben az otthonmaradt testvérben, aki nem örül annak, hogy az Isten ilyen nagy kegyelemmel, megbocsátással fordul a bűnösökhöz, és nem bünteti meg őket, nem sanyargatja őket, hanem magához emeli őket, és gazdagon, a szeretetével hát megvigasztalja őket is. És nekik szánja Jézus elsősorban ezeket a példabeszédeket. És talán nekünk is nem a bűnösök között kell keresnünk a helyünket elsősorban, hanem az otthon maradt testvérnek a szerepében kell éreznünk magunkat, hogy így kellene, hogy fogadjuk a bűnösöket, akik visszatérnek, testvéreink azok. Kedves testvérek, nagyon szép történetek. Sok minden eszünkbe jut azért ezekkel kapcsolatban. Mondjuk például eszünkbe jut az, hogy manapság talán, hogyha a pásztor helyzetébe helyezkedünk, a pásztor nem csak azt veszi észre, hogy a 100 birkája közül egy elcsatangolt, hanem azt veszi észre, hogy talán 2 maradt meg, és 98 csatangolt el. És akkor hogy lesz ez? Azok mind visszatérnek, vagy azoknak mind megbocsátunk majd, vállunkra nem tudunk elmenni. A plébános nem tud elmenni, hogy a vállára vegye azokat, akik nem járnak templomba, mert olyan sokan vannak, és a vállára se férne, meg a kocsiába se, hogy elmenje, hogy összeszedje őket. Hát mekkora kocsi kéne ahhoz, hogy összeszedje azokat, akik elszoktak a templomba járástól. És ugye elszorul a szívünk akkor, amikor a tékozló fiú történetét halljuk is, mert manapság a tékozló fiú nem biztos, hogy tönkre megy a tékozlásában, hanem lehet, hogy karriert csinál, mert lop, csal, és a világban boldogul, és nagy vagyona lesz, nagyobb, mint az apjának volt. És akkor úgy gondolja, hogy kár lett volna otthon maradni, mert micsoda nagyszerű pályát futotta meg, és most már hektár számra 100 hektár földem van, meg ez van, meg az van, boldogultam a világban. Nem törvényszerű az, hogy az, aki rossz úton szerzi a vagyonát, ez nem tud boldogulni. És egy-kettőre összeomlik, és akkor majd bűnbánatot tart, és visszatér ahhoz, akit megsértett, vagy ahhoz, aki ellen vétkezett. A világ sokszor olyan, hogy aki tisztességes, az boldogul nehezebb benne, és aki meg csirkefogó, az pedig karriert csinál. Hát akkor hogy van ez? És bizony arról is szó van, ugye nagyon komolyan is, hogy például hát az emberek is, ugye nagy-nagy vétségeket éltünk át. Amikor nem csak a pénzt tékozolta el valaki, hanem hát az életünket tette tönkre, hogy háborús bűnösök vannak, vagy emberek vannak, akik a zsidókat, hát nem tudom én, elhurcolták, és gázkamrába vitték, vagy másokat gulágra, ide-oda, és most akkor a háborús bűnösök még mindig, nem tudom én, nyugdíjat kapnak esetleg, vagy ugye egyet-kettőt, vagy néhányat annak idején kivégeztek, és most előkerülnek öregségükbe, és akkor azt mondják, hogy hát mi már azóta nem vétkeztünk, hát az meg már elfelejtett az idő. És vannak emberi törvények, amelyek azt mondják, hogy vannak bűnök, amik nem évülnek el. És igenis, hogyha előkerül 98 éves korában is valaki, aki mondjuk ezt csinálta, meg azt csinálta, akkor mostan, hát nem tudom én, ha nem is nyakazzák le, de börtönbe csukják hátralevő másfél évére, amit még itt tölt a földön. És milyen érdekes ez, hogy nem is olyan könnyű, különösen akkor, hogyha úgy érezzük, hogy az illető esetleg nincs is annyira megtörve, de ha még meg is van törve, de hát mennyi ember tönkretett, és a mi apánkat, meg velünk ez történt, az történt, hogy is, ennek bocsássunk meg. Kedves testvéreim, az Úristen azt mondja, hogy igenis, ő megbocsát. És ez nem azt jelenti, hogy bátran vétkezünk, mert nincs is olyan nagy tétje az életünknek, hanem azt jelenti, hogy az Isten valahol velünk van, és azért, ha igyekszünk őszinte szívvel oda zárkózni hozzá, és nagy lelkűek lenni ahhoz, aki nagyon súlyos kárt okozott nekünk. Egy férfi, aki megejtett egy lányt, és akkor ő utána megbánta a bűnét, és tisztességes házasságot köt, fölneveli a családját, szegény lánynak pedig az egész életét tönkretette ezzel, hogy lányanya lett, vagy elvétette a gyermekét, és akkor hótig szégyenkezik azon, hogy mit csinált, és nem tud semmi egészséges életet élni. 40 év, 50 év ma találkozik vele. Az evangélium arra tanít, hogy bocsássunk meg annak is, aki jóvá tehetetlen kárt okozott nekünk, vagy másnak, vagy az embereknek. És higgyünk abba, hogy az Úristen nem csak azért bocsát meg, mert ő hozzá föl se ér, neki nem okozhat kárt az, amit mi itten rosszul teszünk. Hát könnyű neki megbocsátani, hanem valamiképpen igenis jóvá akarja tenni, jóvá tudja tenni, amit az emberek vétettek itt a földön, és jóvá teszi bennünk is, közöttünk is, és valamiképpen igenis arra tanít minket, hogy higgyünk a kegyelemnek, a megbocsátásnak az erejében. Még akkor is, hogyha van, aki ezzel visszaélne, akkor is higgyünk benne, hogy igenis az Isten az gyógyít, amikor megbocsát. És valahol esetleg azt is, aki először csak hát meggyónta a bűnét, de igazán át se érezte annak a nagyságát, stb. Valamikor majd átérzi, és igaz szívvel eljut a megbánásig, egy igazi újjászületésig. És az Isten ebbe reménykedik. És ebbe, ennek a hatalmával él a világban. És a világot nem engedi ki a kezéből, és nem engedi, hogy a rossznak a martaléka legyen. De nem is nyüstet rögtön a gonosznak a nyomába, hogy az utána rögtön átérezze, hogy mit vétett maga ellen, és bolondot csinált. Rögtön bánja meg, hanem valahol szabad pórázra engedi az Isten a rosszat is, és együtt élünk vele, és mégis mindegyik fölött ott van az irgalomnak az égboltja, és az Isten hatalmas szeretete. És erre sürget minket is, hogy igenis a eltévedt testvérünket is tudjuk szeretni. Azt is, aki nagyon nagy kárt okozott nekünk. És higgyünk abba, hogy mindaz, ami a földi életben kár, hogyha azt alázattal vagy szeretettel megpróbáljuk elfogadni, akkor az örök életben sokszorosan mi is, más is megtalálja a boldogságát. És az Isten egyszer csak ugyan kiemel mindabból, amivel egymás életét is megkeserítettük, és egy boldogságra vezet el. És addig is nem csak a felelősségre szólító, hát ugye hatalmával van közöttünk, hanem a mindennél hatalmasabb szeretetével is. És ez nem arra biztat bennünket, másokat sem, hogy könnyelműen vegyük az életet, hanem arról, hogy megbánjuk, ha vétettünk valamit. Megbocsássunk egymásnak is, ha vétettek ellenünk azok, akiket ránk bízott az Isten, vagy akikre minket bízott. Valahogy így olvassuk ezeket a történeteket, és ilyenféle szívvel imádkozunk ehhez a nagyságos Istenhöz, akit atyánknak ismerünk, kérjük, hogy segítsen együtt gondolkodni velünk, és segítsen, tegyen csak ugyan leleményesi a jóba, hogy a sebeinket is kiforjuk, és ne dédelgessük őket, és hogy higgyünk a kegyelemnek az erejében, amelyik nem úgy erős, mint egy törvény, vagy nem tudom csoda, hanem úgy, mint ahogy a gyógyító szerek, a füvek, meg minden, hogy a sebeket is begyógyítják, és a lelket is, az emberi szívnek a bolond indulatait is valahogy ugye át tudják alakítani, meg tudják fordítani, jóra tudják váltani. Az egyház az Isten kegyelmének a tanúja elsősorban a világban. De ugye ez nem egy olcsó fátyol, amivel elfödné az Isten a rosszat és jóvá hagyná, hanem csak ugyan ilyen életet alakító lelket, személyiséget, történelmet is formáló erő, és azután a földet átjárja, és igenis a földi életet úttá teszi, amelyik a mennyországba visz, és nem a pokol felé tereli a bűnösöknek a sokaságát. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim mennyei atyánktól, hogy az örök javakat mindennél jobban értékeljük.